Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az országgyűlési képviselők tiszteletdíjának csökkentéséről, valamint a még folyamatban lévő devizahiteles perek végrehajtások felfüggesztéséről dönthet az országgyűlés ma, e heti kétnapos ülésének első napján. A döntéshozatalok során megválasztatja az országgyűlés a Tisza frakció által kezdeményezett 5 vizsgálóbizottságból 4-nek a vezetőit, tagjait. Szavaznak a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, illetve a kegyelmi botrány felelőseit, továbbá a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság tagjairól és tisztségviselőiről. A végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság tagjairól, amelynek élére Magyar Péter miniszterelnök Torockai Lászlót, a Mi Hazánk frakcióvezetőjét javasolta, később döntenek. A házszabálytól eltérve tárgyalják és a nap folyamán szavaznak is a képviselők az országgyűlésről szóló törvény és az azzal összefüggő egyes törvények költségcsökkentéssel kapcsolatos módosításáról. Ennek alapján a képviselők tiszteletdíja 40%-kal csökkenhet összességében. Ugyancsak vita lesz majd határozathozatal az egyes tisztességtelen fogyasztói szerződések jogkövetkezményeit rendező törvények felülvizsgálata érdekében az érintett folyamatban lévő eljárások kezeléséről szóló törvényjavaslatról, az előterjesztés a még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja. A vagyonnyilatkozati rendszer felülvizsgálata elengedhetetlen, nem csak az átláthatóság és a közélet tisztaságának növelése, vagy a közvélemény információigényének korrekt kielégítése miatt, hanem az uniós források hazahozatala érdekében teljesítendő előírások miatt is, közölt az országgyűlés elnöke a Facebook oldalán. Forstofer Ágnes azt írta, a vagyonnyilatkozati adattartalom alkalmatlan bárki vagyoni helyzetének vagy vagyongyarapodásának megállapítására, mivel az adatkérés elavult és nagyon hiányos, évről évre összehasonlíthatatlan, nem biztosítja a transzparenciát. Még májusban elkezdődött a politikai alapon megadott menekülti jogállások felülvizsgálata, tudatta a belügyminisztérium az MT-vel. A tárca elkötelezett a jogállamiság és a törvényi előírások maradéktalan betartása mellett, írták, konkrét neveket nem említettek. Új belső vizsgálatot rendelt el a honvédelmi miniszter az Újdörögdi lőtéren tavaly márciusban történt kézigránát baleset ügyében. Bár az ügyészség napokban lezárult vizsgálat alapján büntetőjogi felelősséget nem lehet megállapítani, de Ruszin-Szendi Romulus máshogyan látja a katonák által elkészített jegyzőkönyvet. Megkapta a MOL az amerikai hatóság újabb engedélyét arra, hogy folytassa a tárgyalásokat a szerbiai olajvállalattal, a Nissel, az orosz többségi tulajdon megvásárlásáról. Az előző engedély szombaton lejárt, ezért a magyar vállalat hosszabbítást kért, hogy lezárja a tárgyalásokat, amelyeket a NISZ orosz többségi tulajdonosával, a Gazpromnyeft céggel folytat. A MOL szerint az eddigi megbeszélések jelentős előrelépést hoztak, és a június 16-áig tartó engedélyhosszabbítás lehetővé teszi a tranzakciós dokumentumok véglegesítését. Az izraeli légierő mára víradóra katonai célpontokat támadott Irán nyugati és középső részén, néhány órával azt követően, hogy Irán rakétatámadást hajtott végre Izrael ellen. A fejlemények újabb eszkalációval fenyegetnek a közel-keleti konfliktusban, miközben az Egyesült Államok továbbra is diplomáciai megállapodást próbál elérni Teheránnal. Több mint 4%-kal emelkedett a kőolaj tűzsdei jegyzése reggel az Iránnal kapcsolatos feszültség fokozódása miatt. Ez a Brent típusú és az amerikai nyersolaj esetében is igaz. A kormányzó baloldali önrendelkezés nyerte meg a parlamenti választást Koszovóban. A jelenlegi miniszterelnök Albin Kurti pártja, a Voksok, majdnem 43%-át szerezte meg. A várakozások szerint a következő hetekben kemény koalíciós tárgyalásokra lehet számítani. Kétnapos hivatalos látogatása érkezett Fennyanba a Xi Jinping kínai elnök, akit az észak-koreai főváros repülőterén Kim Jong-un észak-koreai vezető és felesége fogadott. A kétoldalú kapcsolatok további fejlesztéséről és a közös érdeklődése számot tartó nemzetközi kérdésekről tárgyalnak. Földrengés sorozat okozott károkat a görögországi Évia szigetén, a legerősebb rengés 5,2-es erősségű volt. Athénban is érezni lehetett. A földmozgásban az eddigi jelentések szerint nem sérült meg senki. Júliustól több helyszínen is megtiltják az elektromos rollerek használatát Hajdúszoboszlón. A korlátozás a turisztikai övezetekre, sétányokra, parkokra, valamint iskolák, rendelők és a piac környékére is kiterjed, és nem csak az e-rollereket, hanem más elektromos közlekedési eszközöket is érinti. Végül az időjárásról: derült az ég fátyol és komoly felhőkkel, csapadék nélkül, gyenge mérsékelt légmozgással, a csúcshőmérséklet 29-30 fok körül alakul, híreinket hallották.
Tudom a szíved mélyén, ott egy hang, ami minden nap megszólít. Tudom, hogy fáj, tudom, hogy rossz, tudom, hogy néha folytogat is. Van nagy kezeidbe, temeted a fáradt arcodat, figyelj! Hogyha a szívedet nyomja már valami, véletlenül se azt mond ki, amit más akar hallani. Babilon nem törheti át az erős falakat, amibe kiszelvistük bele a pozitív szavakat. Bárhová lépek, mindig ott van Babilon. Néha már nem is érzem magam szabadon, hiszen a béke, ami kéne. De tudom, hogy nincs rá szó, csak a külső, ami számít is a tettem mérvadó. Távol Babilontól, hol a béke, a szél leszáll, ahol a raszka meditál, és köztünk nincsen már több határ. Fellő messze túljár már a tengerem. Az álnyaimat most már teljesen kiengedem. Hidd el, ha velünk minden apró gyümölcs megterem. Ha velem tartasz, akkor te vagy az én emberem. Távol Babilontól, hol a béke, a szél leszáll, ahol a raszka meditál, és köztünk nincsen már több határ. Babilontól, hol a béke, a szél leszáll, ahol a sem, mert ön határ. Távol Babilontól a béke a szélre száll, ahol a rasta meditál, és köztünk nincsen, mert ön határ. Eljegel jó, távol
mindennapi egészségünk.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai egészségügyi műsorunk témája a nyári egészségmegőrzés lesz. Beszélgetünk arról, miért fontos a megfelelő mennyiségű folyadékbevitel, hogyan táplálkozzunk nyáron, miért nagyon fontos a napégés elleni védekezés, és hogy például mit tehetünk az ödémásodás ellen. Vendégünk Pintér Szilvia, okleveles masszőr, természetgyógyász, fitoterapeuta, életmód tanácsadó és terapeuta. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és visszatérő vendégünket itt a stúdióban, Pintér Szilviát, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy itt a nyár közelettével mit is tudunk tenni az egészségmegőrzés érdekében, és hogy nyáron mit érdemes tenni a szervezetünkért, hiszen jön a meleg idő, ami egyébként is nagyon sok mindent befolyásol. Üdvözöllek itt, Szilvi.
Szeretettel köszöntelek téged is és a hallgatókat, és köszönöm, hogy itt lehetek.
Hogyan tudunk, ha még van időnk, rákészülni a nyári időszakra?
Szerintem erre nem lehet rákészülni. A tavasz az egy elég szélsőséges időjárási helyzeteket hozó évszak, amint látjuk szerintem, és tapasztaljuk.
Hát már most június van.
Hát de igen, de igazából ez még csak ilyen nagyon meteorológiai nyár, tehát még azért ez a nagy hőingadozások és egyéb, meg ez az egyik nap hideg, másik nap meleg eső, ez még azért megviseli a szervezetet, és erre jön majd ugye, amikor berobban a kánikula. Tehát szerintem csöbörből vödörbe érkezünk most már. Nagyon rákészülni nem lehet. Én azt gondolom, hogy alkalmazkodni kell mindig az időjárási körülményekhez. Tehát most, ha hűvösebb van és jól esik a kicsit laktatóbb és mondjuk cukrosabb tartalmú étel együnk azt, de amikor bejön a nagy meleg, tehát alapvetően azt gondolom, hogy a táplálkozásunkon és az italfogyasztásunkon, tehát vízfogyasztásunkon, a mozgásunkon, tehát alapvetően mindenen változtatni kell, amikor bejön a nagy meleg, és erre azért jó készülni, hogy ne akkor hirtelen terheljük a szervezetünket. Tehát most már el lehet kezdeni egy kicsit lájtosabban kajálni, el lehet kezdeni több vizet fogyasztani, kicsit kitolni az esti lefekvés idejét, hogy majd ugye, amikor nagy meleg lesz, akkor a hűvösebbe talán könnyebb, és most el kell kezdeni például a lakásokat szellőztetni, hogy ne induljon el nagyon felmelegedni a lakás, mert ugye az egy pillanat alatt megtörténik, főleg a panelekre jellemző ez.
Amit mondtál, azért is jó, hogy nem mindenre lehet felkészülni, mert azt gondolom, hogy amikor a nagy meleg beüt, arra tényleg képtelenség felkészülni. Mi történik ilyenkor a szervezetünkben, amikor hirtelen mondjuk már 30 fok fölötti értékeket mérhetünk, és inkább ugye 40 felé közelít?
Hát alapvetően az egészséges szervezet tud alkalmazkodni ehhez, és alapvetően, hogyha az éghajlatunk nem ilyen lenne, amilyen most már, akkor ugye ez nem berobbanna, hanem fokozatosan jönne. De ugye mindenképpen egy lelassult vérkeringés, egy keringés lassulás, egy fokozott izzadás, tehát folyadékvesztés, kialvatlanság, feszültség, tehát ezek mind-mind-mind megterhelik a szervezetet, és a legjobban ugye nyilván a szívet terhelik, hiszen ő a keringető rendszernek a központja, és ezáltal ugye a vízháztartásunkra, a vizeletkiválasztó rendszerre, az idegrendszerre mindenre kihat sajnos.
Mit tehetünk akkor a szívünk egészségéért ilyenkor?
Hát bármennyire is nem komfortos például a melegben mozogni, a mozgás nagyon-nagyon fontos. Főleg azoknak az embereknek, akiknek van egyébként is valamiféle keringési problémájuk, ott ugye fokozottan jelentkezik például a bokaödémásodás, de akár ez már a kézre is átterjedhet, vagy térdig is följöhet. Tehát a mozgás nagyon fontos. Nyilván nem a 40 fokba, tehát reggel vagy este a hűvösebb időkbe, és csak annyira, amennyire nem megterhelő, vagy vagyis illetve, amikor még pontosan viselhetően megterhelő, így a jó kifejezés, mert ugye nem megterhelő a séta, de az nem biztos, hogy elég mozgás. Tehát pont annyira, amennyit még visel a szervezetünk, de már egy kicsit kihívás. A mozgás mindenképpen nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy aki ülő munkát végez, az mindenképpen próbáljon óránként felállni az asztaltól 10 perc mozgás, vagy legalább egy kis bokamozgatás, ha épp nem tud felállni, mert hát nyilván most riport közben te se fogsz itt elszaladni, gondolom.
De végeztünk fel is.
Jó. De hogy egyébként, tehát nyilván vannak olyanra, akartam utalni, hogy vannak olyan munkakörök, amiből nem lehet azért így 10 percekre kiszállni, de hogy akkor legalább mozgassuk meg a bokánkat mindenképpen. Nagyon fontos a megfelelő lábbelinek a viselése, tehát kényelmes legyen, nyitott legyen, vezesse el az izzadságot, ez a ruhára is igaz egyébként. Tehát alapvetően a mozgás nagyon fontos, és a folyadékfogyasztás. Ez a kettő legfontosabb. Én nem tudom azt mondani, hogy 2,5 liter víz van, akinek elég, van, akinek a 4 liter is kell. Attól függ, aki szabadba dolgozik, nagy melegbe, vagy meleg üzembe, ott mindenképp több kell a 2,5 litertől.
És akkor inkább a vizet javaslod? A kávéfogyasztással ilyenkor, a cukros üdítőkkel?
Ezeket nagy, egyébként sem. Tehát a kávét mértékkel, de nyáron meg pláne, hiszen víz visszatartó hatása van a kávénak, tehát egy bokaüdői másodásra kimondottan rossz hatással van a kávé például, tehát hogy az semmiképpen nem. Illetve ugye a vérnyomást is befolyásolja a pulzusszámot, és egyébként is egy magas vérnyomásra még ráhúzunk egy jó kis kávét, vagy egy cukros üdítőt, az nem biztos, hogy jót tesz. A cukor az a nyáron a cukor egyáltalán nem télen se, de nyáron meg végképp nem. Télen azért több energiát igényel a szervezetünk. Nyáron a saláták, salátával, könnyű húsok, zöldségfélék, gyümölcsök. Ha cukor, akkor gyümölcs. Jó, tehát, hogy inkább.
Azt gondolja az ember, hogy még működnek ugye ezek az ösztönök bennünk, hogy amúgy is kevesebbet vagy másféléket eszünk nyáron, mint télen. De hogy akkor ez végül is ez visszahozható, hogyha nagyon odafigyelünk magunkra, hogy mi tesz jót nekünk, hogy felismerjük, hogy talán egy kicsit kevesebbet, egy kicsit másféle típusú ételeket, italokat kellene fogyasztani.
Alapvetően ez tudatosan változtatható, csak a megszokások rabjai vagyunk. Tehát, hogy szeretünk jól és jókat enni, elfelejtettük ezt, az ösztöneink felejtették el azt, ami régen volt, hogy ugye évszaknak megfelelően táplálkoztak az emberek, nem volt hűtő, nem volt fagyasztó, nem voltak készételek a boltokba, nem volt pizzafutár, nem volt hamburgerező, tehát, hogy igazából az emberek régen nyáron azt ették, amit megtermeltek saját maguknak, és mindig csak annyit, amennyit el tudtak fogyasztani. Ez miatt változatosan táplálkoztak, és nem volt minden nap hús például, mert nem, alapvetően sem ez volt a szokás, de hogy mi már most ez a legyünk túl az evésen, ez a kategória van, de ha tudatosan odafigyelünk, akkor igen, ezen nem olyan nagy dolog változtatni, és én azt gondolom, hogy ezt mindenki tapasztalja, hogy a melegben nem is igazán kívánjuk ezeket a nagyon zsíros ételeket. Na de hát vasárnap nem múlhat el húsleves nélkül, vagy töltött káposzta nélkül, vagy rántott hús nélkül, de jelentem elmúlhat. Nem történik semmi, hogyha nem ilyet eszünk vasárnap.
És hát a másik borzasztó tény, hogy Magyarország élen jár a túlsúlyosok tekintetében, sajnos, és valóban az a helyzet, hogy nem igazán vagyunk sem egészségtudatosak, sem nem próbáljuk megőrizni az egészségünket. Tisztában vagyunk-e igazából azzal, hogy amit megeszünk, az tulajdonképpen tényleg mi vagyunk?
Nincsenek tisztában ezzel az emberek egyáltalán. Az például, hogy a cukor mennyire káros az emberi szervezetre, ezt szerintem az embereknek a 90%-a nem tudja. Tehát, hogy gyakorlatilag az egyik legnagyobb probléma a cukorral, hogy rugalmatlanná teszi az érfalakat, és ez miatt az tehát az erekbe lassul a keringés, berakódnak az erekbe, amiknek nem kellene, és ott akár egy trombózis is kialakulhat, vagy akár egy embólia, és ezt csak a cukor is meg tudja tenni. Tehát, hogy ehhez nem kell bármiféle. Ha még erre jön egy mozgáshiány, egy kevés vízfogyasztás, akkor ez egyenes út egy ilyen keringési problémához. És akkor még jönnek a zsíros ételek, jön minden olyan, ami ezt, a stressz, tehát hogy gyakorlatilag az életmódunk határozza meg az egészségünket.
Cukorbetegséggel küzdők felszoktak keresni téged, hogy valahogy irányt mutass nekik a diétában, és hogy egy kicsit jobban érezzék magukat?
Egy kicsit azt érzem, hogy bizalmatlanok az emberek ezzel a természetgyógyászattal kapcsolatban, mert az orvos ír nekik elő egy diétát általában. De van, amikor nem, hanem csak azt mondja, hogy diétázzon, meg itt a gyógyszer, és szedje, vagy szúrja magát, attól függ, milyen stádiumban van, és azt gondolják, hogy ez mellett mindent lehet, és hogy ez így tök jó. De egyébként teljesen, tehát még egy bizonyos szintig visszafordítható ez a cukorbetegség is. Én nem, tehát nyilván egy inzulinosnál nem, ott már nem, egyébként se nyúlunk bele az orvosi kezelésbe, de egy nagyon jól felépített tudatos táplálkozással teljesen visszafordítható ez a folyamat, megállítani mindenképp meg lehet.
Tudnál nekünk mondani egy minta étrendet egy napra vonatkozóan?
Nagyjából tudok, de ezt senki ne vegye készpénznek, jó? Tehát mindig egyéni elbírálás, mert általában a cukorbetegséghez már szokott társulni másféle betegség is. Jó, tehát én azt gondolom, hogy egy cukorbetegnek, aki még nem inzulinos, jó, maradjunk ennyibe, hanem aki mondjuk gyógyszerrel szabályozza a cukorját. Egy cukorbetegnek a salátával, én tudom, hogy az emberek utálják. Egyébként mi magyarok nagyon rosszak vagyunk salátafogyasztásba. Meg nálunk a saláta az mondjuk krumpli saláta, nem feltétlenül a zöld saláta, tehát én a zöld salátáról beszélek. Tehát például reggelire mondjuk pár szelet sonka vagy sajt, salát, tehát zöldségfélével, paradicsom, paprika, hagyma. Kenyér helyett nagyon jók ezek az extrudált kenyerek, nem akarok márkanevet mondani, a rizs felfújtak, stb., de az csak nagyon módjával. Nagyon fontos, hogy aki cukorbeteg, sokszor keveset. Jó, tehát nem egyszerre lakunk jól pukkadásig, hanem többször eszünk keveset. Fontos a 10 órai, nyilván attól függ, mikor reggelizik, de 10 óraira gyümölcs például nagyon jó, hiszen a gyümölcs az nem, most nem azt mondom, hogy 2 kiló eper, mert meg vagy 2 kiló cseresznye, mert ott azért drasztikus cukoremelkedés van, de hogy a gyümölcsöknek a cukortartalma nem olyan szinten terheli a szervezetet. Jó, tehát 10 óraira valamiféle gyümölcs, vagy ha belefér, akkor a répa az például tök, nem gyümölcs, zöldség, bár én a gyümölcshöz szoktam sorolni, mert jó édes, de hogy például az 10 óraira egy tök jó választás. Ha nagyon-nagyon nem megy, és nagyon éhesek vagyunk, akkor ott megint lehet enni egy kis rizsszeletet, pufasztott rizs, vagy mindegy, ez a akármi.
Itt egy gondolat erejéig, ha megállnánk, hogy miért mondják azt, hogy jobb ez, és az extrudált kenyér, mint maga a sima kenyér. Tehát mi a fő különbség a kettő között, ami miatt mondjuk a diétába ez beilleszthető, a kenyér pedig nem?
A kenyérnek nagyon magas a glikémiás indexe, ami ugye azt jelenti, hogy nagyon hirtelen megemeli a vércukrot. És az igaz egyébként a zsomlére meg a kiflére is, bármennyire is azt gondoljuk, hogy nem. A teljes kiürdésűek egy kicsit lassabban szívódnak föl, tehát itt a felszívódás az, ami problémát okoz, hogy nagyon... Tehát a magas glikémiás indexű ételek, aminek magas ugye ez a cukortartalma, azoknak nagyon gyorsan elkezdi emészteni a hasnyálmirigy, és nagyon meglöki a vércukrot, és ezért nem jó például a kenyér.
És például a kovászos kenyér, ami ugye a kovásztartalom miatt elvileg
alacsonyabb, kevesebb. Így van. Ha kenyér, akkor legyen legyen kovászos kenyér, de én azt gondolom, hogy az ember, akinek már mondjuk az éjgyomri cukra nem megy mondjuk 7 alá, ő már egyáltalán ne egyen semmilyen kenyeret, ha lehet, meg tésztafélét sem. És itt ugyan az, hogy tudom, nagy lemondás, legyen az, hogy egy héten egyszer megenged magának, hogy mégis a lelkét is ápoljuk egy kicsit. Tehát, hogyha minden áron és nagyon, akkor egy héten egyszer iktasson be egy, mit tudom én, pirítós kenyeret, vagy iktasson be egy meleg szendvicset, vagy iktasson be egy tésztafélét, ne édes tésztát, hanem valami sósat, például egy káposztás vagy egy krumplis tészta, de hogy alapvetően ezeket kerülni kell.
És akkor folytassuk az ebéddel.
Jó, és akkor az ebéd, hogyha tartottuk reggel ezt a kis könnyű ebédet, akkor például belefér egy tészta, de jobban fér, tehát ott is azt mondom, hogy inkább hús valamiféle zöldségkörettel, párolt zöldségekkel, és ez a hús, ez lehet egyébként pörkölt is, mert hogy annak nincs cukortartalma, ott a zsír az, ami esetleg problémát okoz, de például egy pörkölt főtt burgonyával szerintem tök jó ebéd egy cukor betegnek, és az egyébként szerintem annak az élvezeti értéke sem rossz. Vagy egy bármiféle rakott valami, amit sütőbe sütünk, az a lényeg, hogy minél kevesebb cukortartalma legyen. Egyébként ez nagyon, aki cukorbeteg és odafigyel, tudja és kezeli, aki akarja, aki nem, annak meg teljesen mindegy, hogy mit beszélünk. Jó, és akkor jön az uzsonna, uzsonnára megint valamiféle gyümölcs, vagy valami zöldségféle. A vacsorára én, hát azt szoktam mondani, hogy hagyjuk el, ha lehet, de ha nem, akkor valamiféle túró, joghurt, ami végképp nem tartalmaz semmiféle cukrot, hiszen éjszaka lelassul az egész emésztőrendszerünk, és hogyha estére eszünk olyat, ami nagyon cukros, az reggel megnyomja az éjgyomri cukrunkat, és az egész éjszaka terheli a szervezetünket. Tehát ezért fontos, hogy este ne, és ez nem csak a cukorbetegeknek, hanem azért lenne fontos, hogy este későn már ne együnk, meg ha eszünk, akkor nagyon könnyű ételt, mert amit este megeszünk, az nagyon lassan emésztődik, és az terheli az egész szervezetünket.
És akkor nyilván az alvás minőségünk sem lesz olyan. Nagyon kevés szó esik mostanában a hüvelyesekről, hiszen nagyon jótékony hatással vannak a szervezetre, viszont nem szívesen fogyasztjuk, én azt látom. Jól látom?
Igen, mert puffasztanak alapvetően, tehát hogy azért az mindenkinek kellemetlen, és egyébként a cukorbetegeknek nem is nagyon ajánlott, hiszen elég magas a cukortartalmuk, viszont fehérje tartalmuk meg nagyon magas, úgyhogy mértékkel nekik is ajánlatos, de egyébként nagyon egészségesek a hüvelyesek. Csak hát ugye mi hogy esszük például a babot? Babgulyásba? Úgy már azért elgondolkodtató, de tény és való, hogy salátákban például nagyon-nagyon jók. És például egy könnyű nyári levesbe is, például egy borsó leves az egy kitűnő választás, ami egyébként hidegen is jó tud lenni, és még hűsít is.
Nagyon fontos különbség szerintem a magyar konyha és mondjuk egy mediterrán konyha között, hogy mi nagyon szeretjük akkor is megfőzni az ételeinket, hogyha alapvetően az alapanyagot nem szükséges hővel kezelni. Miért ragaszkodunk ehhez, hiszen maga a nyers zöldség, amit fogyaszthatunk ilyen módon, sokkal több tápanyagot tartalmaz. Esetleg nyáron ezeket érdemes így is elkészíteni. Ez talán nagyon jó kiegészítő lehet.
Ez így igaz. A mi konyhánknak a sajátosság, ez a sütünk-főzünk mindent agyonra. Ha már egyébként, ha hőkezelünk, akkor inkább pároljunk, vagy pedig nagyon minimális zsiradékot használjunk, ha már sütünk. De egyébként igen, tehát alapvetően azt kell mondani, hogy minél kevesebb összetevőből áll egy étel, annál könnyebben emészthető. És minél természetközelibb az étel, annál könnyebben tudja feldolgozni a szervezetünk. Na, ezért van az, hogy a nyers zöldség, gyümölcs, vagy amit nyersen meg lehet enni, az sokkal kevésbé terheli meg a szervezetet, és sokkal egészségesebb. És valóban ugye a párolás, a hőkezelés során nagyon sok tápanyag és ásványi anyag és vitamin, meg bármiféle olyan, ami nekünk szükséges lenne a szervezetünknek, az mind kimegy belőle, vagy nagyon sok kimegy belőle, és ezért sem vagyunk olyan egészségesek, de amúgy nagyon-nagyon rosszul állunk zöldségfogyasztásba. Tehát, hogy a mediterrán étrend, erre bárki rákeres az interneten, ez ugye abból áll, hogy rengeteg friss zöldség, rengeteg, tehát tudjuk salátát salátával, nagyon minimális, tehát a tésztaféle az szinte ismeretlen, tehát gondoljunk itt például az olasz pizzára, aminek alig van tésztája, tehát, hogy nem vastag és dupla tészta, hanem alig van tésztája.
Hát
igen, igen. Tehát, hogy minimális tésztaféle, és ugye náluk például nem élesztős a kenyér sem, hanem ők náluk ugye ez az élesztő nélküli, hiszen a melegen ugye az élesztő az tovább berjed, és ugye a húsok, hogy fehér húsok, és hal, amiben meg végképp sereghajtóak vagyunk Európában, tehát, hogy nálunk a halfogyasztás az a béka feneke alatt van, és a béka is jó, jelzem, ha már béka.
Beszélgettünk korábban diétákról. A nyers vegán táplálkozás az már egy kifejezetten szélsőséges típusú étrend, viszont abból lehet, hogy érdemes akkor ezek szerint mégis átemelni néhány dolgot mindennapokban alkalmazni.
Többször elhangzott már, mert ugye már nem tudom hányszor beszélgettünk, hogy mindenféle szélsőséges táplálkozás káros az egészségre, és most lehet, hogy ezért megköveznek, de én azt gondolom, és ezt szerintem az orvosok nagy többsége és természetgyógyászok ugyanezen a véleményen vagyunk. Mindenre van szükségünk, a szervezetünknek szüksége van a zsírra, a cukorra, a fehérjére is, mindenre mértékkel. Tehát, és mindig ez a kulcs szó, a mérték, de hogy mindent kellene, és igen, kellene a nyers vegánból, kellene a nyerseket, de az a baj, hogy ők meg már elmennek a másik irányba, és ugyanez például arra is, hogy a hús szükségünk van az állati eredetű fehérjére, hiszen a szervezetünk fehérje, tüskéi, tehát az állati eredetű fehérjékhez hasonlítanak, és minél jobban olyat eszünk, ami a mi szervezetünkben megtalálható, például egy fehérje tüske, azt fogja jobban feldolgozni a szervezetünk. Tehát, hogy szükségünk van az állat eredetű fehérjére, nem csak arra. Tény és való, hogy a másik oldal se jó, aki csak húst eszik.
Térjünk át kicsit most a táplálkozás témájától abba az irányba, hogy hát most el fogunk menni nyaralni jó esetben, mondjuk egy strandot meglátogatunk, akár egy vízpartra el tudunk jutni. Természetgyógyászként szerintem tudsz te olyanokat javasolni nekünk, hogy mivel tudjuk mondjuk távol tartani a szúnyogokat természetes módon?
Semmivel. Ne. Szóval alapvetően a szúnyognak az a dolga, hogy szívja a véredet, ezzel táplálkozik. Egyébként a menta és a citromfűolajok azok, amik nagyon jók tudnak lenni erre. Ezt akár egy citromfűvet leszakítva és bedörzsölgetve magadat, de ugye napközben azért van olyan szerencsénk, hogy ők alszanak, tehát hogy azért az kivéthető. Este meg hát mindenféle vannak ugye ezek a természetes illóolajok, ez a menta citromfű, de hát vannak mindenféle füstölők, csak ugye az belélegezve nem feltétlenül egészségesek. De hát nekik is élni kell valamiből, tehát hogy...
Nagyon sokszor hallottam ugyanakkor azt is, hogy ezek a drogériákban kapható naptejek nem feltétlenül jótékony hatással vannak a bőrünkre, a szervezetünkre. Ami felszívódik belőle, az akár rákkeltő is lehet. Ugyanakkor a foglalkozás eléri a célját, hiszen megvéd minket a napégéstől, de hogy ami benne van, az nem biztos, hogy jó. Mi a helyzet mostanában? Mert ugye van alternatív megoldás is erre, ami teljesen más típusú készítményekkel dolgozik. jók lehetnek azok is, vagy használhatjuk bátran ezeket a naptejeket is, vagy hol van itt a határ?
A határ az a pénztárca, én azt gondolom, hiszen ugye az alternatív módszerek mindig sokkal drágábbak, ami ugye bőrbarát és egészségesebb, az mindig sokkal drágább. Tehát én azt gondolom, hogy alapvetően mindenki próbálja a legjobbat kiválasztani, csak ez sokszor pénztárca függő, mert azért egy 4 fős családra, vagy akár egy 3-4 gyerekes családra, azért gondoljunk bele, hogy egy hetes nyaralásra mennyi naptej, tehát nem feltétlenül egy flakon, és horribilis árai vannak, tehát sajnos. Alapvetően az a baj, hogy ezekbe a mindenféle kozmetikumokba rengeteg kőolaj származik, xenoösztrogének, tehát és ezek felszívódnak bőrön keresztül, bekerülnek a véráramba, és kvázi méreganyagként hatnak a szervezetre. És ugye ez a májba bomlik, tehát bejut a májba, gyengíti a májat. Tehát alapvetően igen, nem egészséges, de mérlegelni kell, hogy azért az extrém UVB sugárzás viszont bőrrákot okoz. Ez nem kérdőjel, ez már tény, nem új keletű tény. Védekezni kell. És én csak azt tudom mondani, hogy most minden nap nem kenünk magunkra naptejet. Tehát az egy heti naptejezés nem feltétlenül, annak a méreganyag tartalma nem feltétlenül áll arányba azzal a veszéllyel, amennyit a bőrrák okoz. Tehát, hogy inkább védekezzünk, és kiki pénztárcájához mérten, kiki az erkölcseihez mérten, vagy az a elhivatottságához mérten.
Egyre inkább erős az UVB sugárzás, és szerintem mindenki saját bőrén szó szerint tapasztalhatja, hiszen egyre hamarabb égünk le akár a napon, hogyha nem kezdünk el foglalkozni a megelőzéssel. És hát ugye visszakanyarodva még kicsit itt a testi egészségbeli dolgokhoz, ha már kialakulnak ezek az ödémásodások, érezzük, hogy valami nem stimmel, nagyon megterheli a szervezetet a nyári meleg. Egyébként inkább elszokunk ettől? Tehát, hogy egyre inkább elszokunk a légkondi használat a hűtés miatt attól, hogy a meleget, hőséget elviseljük? Vagy tulajdonképpen
nem a légkondi használat miatt szokunk, tehát érezzük megterhelőbbnek ezt, hanem az életmódunk miatt érezzük megterhelőbbnek. És itt visszatérek a mediterrán országokra, hogy biztos sokan jártak már mediterrán országban nyaralni. Mi történik délbe?
Sziasztá!
Igen. Nálunk mi történik délbe?
Munka.
Igen, munka, meg jó kiadós ebéd. Tehát, és utána folytatjuk a munkát. Tehát alapvetően az a baj, hogy az éghajlat már nálunk is hasonlít ahhoz, csak a életkörülményeink nem alkalmazkodtak hozzá. Tehát, hogy ugyanúgy folytatjuk a megterhelő munkát, mert hát muszáj, mert hát ez van előírva. Tehát, hogy
így vagyunk berendezkedve, igen.
Így van. És egyszerűen képtelenek vagyunk azt elfogadni, hogy ha fáradtak vagyunk, most nem a munkaidőben, mert ne rúgassak ki senki magát, de hogy azért amikor 4 órakor, 5 órakor hazaérsz, hullafáradtan, mert kiszívott a meleg, meg az, hogy izzadsz egész nap, meg hogy fáradt vagy, mert éjszaka se tudsz aludni, semmi, dőlj le egy 1/2 órára, tedd föl a lábadat, és engedd meg magadnak, ha fáradt vagy, hogy pihenj. Ennek ez a titka. Tehát az a baj, hogy mi képtelenek vagyunk pihenni. Képtelenek, és a nőkre ez szerintem kimondottan igaz, és erről is beszéltem már sokszor, hogy nem fog összedőlni a világ. A gyerek is megérti. Meg kell mondani, hogy anya most lepihen egy kicsit, nyilván adsz neki enni, de utána lepihensz egy kicsit, megvár a mosatlan, meg a mosogatógép is, meg a mosógép is, meg a vasalnivaló is, nyáron ne vasalj, mert dögmeleg van, és ne vasalj, tehát hogy tereges úgy, hogy ne kelljen vasalni, de hogy alapvetően muszáj többet pihenni a nyáron, mert megterheli a szervezetet a meleg.
Ha már kialakul mondjuk egy szédülés, akár az a lábtagadás, hogyan tudjuk ezeket otthon saját magunknak kezelni?
Mindenképpen le kell feküdni, a lábat fölemelni, tehát a láb mindenképp magasabban legyen, mint a fej, és hidegvizes borogatás. És ez mehet csuklóra, bokára, akkor is, ha a csukló nincs bedagadva, és tarkóra vagy homlokra, kinek mi a komfortos. Ott óvatosan jó, tehát tarkó tájékon óvatosan, inkább homlokra, de aki mondjuk már szédüléses állapotban van, akkor inkább ott tarkóra. nem hűtőből kivett, ez csaphideg, tehát csapból folyó víz hidegségű borogatás, tehát semmiképpen nem jeges borogatás, és ezt mondjuk cserélni, amikor felmelegszik, de nagyon fontos, hogy a láb fent legyen, és ez nagyon fontos, hogy ezt napközben is, hogyha lehet, tehát aki ülő munkát végez, az próbálja meg feltenni a lábát, mert az nagyon sokat segít, ugye a lassult keringés pont a végtagoknál hozza azt, hogy ott bepanga a nyirok anyag.
Milyen esetekben érdemes felkeresni szakembert, akár orvost, hogyha már a tünetek állandósulnak, az már mondjuk jelezheti azt, hogy érdemes lehet kivizsgáltatni?
Igen, bár a nyári, tehát a nyár ebből a szempontból nem feltétlenül mérvadó. Tehát én akkor gondolnám, hogyha ehhez más tünetek is társulnak. Ha csak egy bokadagadás van, ott általában mozgáshiány és folyadékfogyasztási hibák vannak alapvetően, ha nem társul hozzá semmi más. Ha állandó fáradtság, ha szívtáj bármiféle rossz érzés van, akkor mindenképpen, de szédülés, fáradtság, fejfájás társul hozzá, akkor mindenképpen orvos, és minél rövidebb idő alatt.
Mi a helyzet a vitaminokkal? Nyáron egész más a szervezetünk igénye arra, hogy milyen vitaminokat vegyünk be, de hogy igaz ez? Tehát másképpen kell leszedni vitaminokat például?
Nem gondolnám. A D-vitaminnal van egy ilyen tévhit, hogy nyáron nem kell, de hát most mondtam el, hogy ugye naptejezünk. Nyilván, ha mit tudom, olyan reggel sétálsz a munkahelyedre, meg délután sétálsz a munkahelyedről, akkor ott nem kenekedsz naptejjel, tehát ott valamiféle D-vitamint szedsz be. De alapvetően a D-vitamint is pótolni kell, hiszen a naptejjel, hogy magadra kened, pont azt a réteget, tehát pont azt történik, hogy nem tudja beszívni a bőröd a D-vitamint sem, és azt mindenképpen a C-vitamin az szerintem már alap, ahhoz, hogy ezeket pótoljuk a táplálkozással, hát szerintem napi 5 kiló zöldséget kellene megenni, meg gyümölcsöt, mert hogy ugye erről is beszéltem már, hogy sajnos már ezeknek sem olyan az ásványanyag és tápanyag tartalmuk, mint régen.
Hogyan vegyük rá magunkat akkor, ha nem akarunk ennyire zöldséget, gyümölcsöt enni, hogy mégis elfogyasszuk ezeket? Van erre egy jó tippet?
Nálunk, ami a gyerkőcömnél beválik időnként, az az pedig, hogy olyan nagyon szépen tálalod, hogy szépen felvagdosod kis. A gyerekeket könnyű, mert neki csinálsz belőle maci fejet, vagy nem tudom, tehát a kreativitás szab csak határt ennek. Tehát a gyerekeket szerintem egyébként könnyű erre rávenni. A példamutatás nagyon fontos, nyilván a szülői példamutatás, de hát a szülőket nehezebb erről, de én azt gondolom, hogy egy jól elkészített salátát, ha valaki megkóstol, és most ott a saláta az millió egyféle lehet, tehát és ott vannak öntetek, amit meg lehet vele. Tehát ez nem csak arról szól, hogy eszed magába azt a zöld levelet, hanem ha nem tudod úgy megenni, akkor tegyél rá valami joghurtos ízesített öntetet, és akkor már mégis salátát ettél, joghurtot is ettél, tehát hogy két legyet ütöttél egy csapásra, sőt zöld fűszereket is ettél, ami még pluszba ugye akár emésztésjavítóak, vérkeringés serkentőek, tehát hogy igazából mindig azt kellene szem előtt tartani, hogy annyira sok egészségügy előnye van ennek a salátafogyasztásnak, és kísérletezzünk bátran az ízekkel, a tálalással, mert hogy azért egy szépen feltálalt saláta, vagy egy zöldségtál, az úgy kínálja magát.
Összegezve, mire érdemes akkor figyelni a nagy melegben, ami majd hamarosan megérkezik?
Jó, hát én azt gondolom, hogy alapvetően most itt azért egy picit elbagatelizáltuk ezt, de hogy akinek van bármiféle egészségügyi problémája, hogy sokkal jobban figyeljen magára, tehát hogy nagyon megterhelő az extrém meleg, és várhatóan be fog robbanni, mint minden évben be fog robbanni, nincs átmenet. Tehát kezdjünk rá készülni, legyünk tudatosak, fogjuk vissza már most a táplálkozásunkat, most kezdjünk el, már január óta mondom, hogy kezdjünk el mozogni, de kezdjünk el mozogni, sétáljunk az esti, tehát a nyári melegben is esténként ki kell menni, és ami nagyon fontos, az tényleg az, hogy én egyébként a légkondi helyett jobban szeretem a szellőztetést, de nyilván van az a pont, amikor már kell a légkondi, de hogy amíg lehet, addig a természetes szellőztetést helyezzük előtérbe. Már most nyugodtan lehet nyitott ablaknál aludni, teljesen jó levegő van, és hát kezdjük el feltolni azt a vízfogyasztást, mert hogy átlagban az emberek ilyen 1-1,5 litert isznak meg egy nap, ami nagyon-nagyon kevés, még télen is, nem még nyáron. Tehát ezt most el kell kezdeni. És hova, nem fog menni, tehát az nem megy, hogy ma másfelet ittam, holnap meg 3-at, tehát ez nem fog menni. El kell kezdeni ezt feltornázni.
Honnan veszük észre egyébként a saját szervezetünk működésében azt, hogy lehet, hogy kevés vizet ittam?
Hát naponta azért 8-szor kellene mennünk pisilni, ami szerintem az emberek többségénél nincs, úgyhogy az mindenképpen, hogy az ürítés az nem megfelelő, illetve egyébként nagyon jól mutatja a bőrünk, akinek száraz a bőre, az tuti vízhiányos. Tehát lehet itt fogni sok mindenre, hogy genetika megtött, nem, az vízhiányos.
Most lehet, hogy a fejfájás sem a így front van. Okozza
igen.
Majd.
Igen, igen, az se a nyuszi hozza. Tehát, hogy igen, a fejfájás is nagyon-nagyon nagy jelzője a folyadékhiánynak, de mondom, sokan azt mondják, hogy azért nem iszik, mert ödémás a bokája. Na pont azért ödémás a bokája, mert nem iszik, mert visszatartja. Tehát, hogy ugye alapvetően a szervezet úgy készül a melegre, hogy izzadnia kell. És ha nem viszünk be elég folyadékot, akkor nincs mit kiizzadni, és ami bent van, azt visszatartja, mert hogy azt majd valahol ki kell izzadni. És ezért ez egy ilyen ördögi körforgás, tehát sokkal jobb, ha iszunk, mert akkor nem kell visszatartani a szervezetnek.
Köszönjük, Szilvi, ismét a hasznos tippjeidet. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én köszönöm a lehetőséget.
Az elmúlt közel egy órában Pintér Szilvia okleveles masszőr, természetgyógyász, fitoterapeuta, életmódtanácsadó és terapeuta volt a vendégünk. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Berecz Renátát hallották. Elhangzott összeállításunkat holnap este 22 óra 10 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet